Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, ismét Mádról jelentkezem, a Mádi zsinagóga közelében található rabbi házból. Várom az első delikvenseket, és már nem vagyok egyedül, sőt több mint tized magammal vagyok. Jó estét kívánok Dávidnak, sajnos nem látok mindenkit név szerint, azért nem köszöntök mindenkit név szerint, üdvözlöm Szilágyi Tomit, kedves Ödönt. Jó estét kívánok, Zsoltot, természetesen több mint 30-an vagyunk, úgyhogy ilyen el szoktam már kezdeni, de közben köszönöm még azért Esztert, Pétert, és természetesen Zsolt barátomat, és még mindenki mást, Máté Lala, de régen láttalak, kedves Máté Lala, örülök, hogy itt vagy, mármint régen láttalak ezen a tanuláson, örülök, hogy itt vagy Erika is, Sándor, és így tovább majd még beköszönök másoknak is, kedves Károly, jó estét kívánok neked is. Mindenkinek van egy, három kérdésre fog ma időtni. Nézzük csak, hogy mik voltak ezek. Kérdésem az lenne, hogy a zsidóság hogyan viszonyul az orvosilag elfogadott táplálék kiegészítőkhöz, például a propoliszhoz. Olvastam egy hozzászólásban, hogy az nem kóser. És például a zöld kagyló. Számtalan van még ilyen, életminőség javítása okán használhatják annak ellenére is, hogy nem kóser. Ez lenne a kérdés. Tehát akkor nézzük meg először, és vegyük külön a propoliszt, jó? Csak azért, mert az nagyon egyszerű. A propolisz az egy szinte méhek által készített méhészeti termék, és alapesetben kóser. Tehát a hozzászólásban, hogy a propolisz nem kóser, a propolisz alapesetben kóser, jó estét kívánok Ritter Doron barátomnak, Frany Dénő barátomnak, Miskolcról, Henrietnek, különböző orsiknak, és annál. Szóval a propolisz alapvetően kóser, mint ahogy említettem, minden méz alapesetben kóser. Mit jelent az alapesetben? Abban az esetben nem kóser, hogyha esetleg valamilyen ízesítést, vagy valamilyen kiegészítőt tartalmaz. A propolisz esetében legjobb tudomásom szerint előfordul, hogy különböző alkoholokat használnak a termék minőségének a javítása érdekében. Ott már előfordulhat kósersági probléma, ugye, mert az alkohol attól függ, hogy miből nyerik ki az alkoholt, például, hogyha a szőlőből, tehát hogyha bor alkoholról van szó, akkor ott például már kósersági probléma lehet, de alapesetben még egyszer, tehát a propolisz, jó estét kívánok mindenkinek, alapesetben a propolisz, tehát kóser, még egyszer, ha vannak benne különböző adalékanyagok, érdemes olyan propoliszt keresni, ami kósersági pecsétet tartalmaz, amit úgy hívnak, hogy hechser. Most ami az egyéb táplálékkiegészítőket illet, ugye, tehát akkor beszéltünk múltkor, ugye a kóserság tekintetében, beszéltünk a gyógyszerről, és említettem, hogy az alap, jó estét kívánok, kedves Kálmán, Margit, Tünde, Éva, Gabi, Isaac és Mori, jó estét kívánok mindenkinek, szóval említettem ugye alap esetben, a gyógyszereknél van egy, sőt általában a kóserságban van egy alapszabály, és az alapszabály az, hogy annak azt nevezzük ételnek, és emiatt az kell, hogy kóser legyen. Ugye a kóserság az egy ételekre vonatkozó szabály. Ugye a könyvnek nem kell kósernak lenni, vagy a cipőnek, vagy a nadrág színnak, mert azt nem esszük meg. Az ételekre vonatkozó hüvelykúj szabály a kóserság tekintetében az, hogy az számít ételnek, amit a kutya is megenne. Ezt úgy hívják a vallások nyelvén, a halakhán nyelvén, hogy rauila hilat kelev. Az azt jelenti, hogy olyan, valami olyan dolog, amit a kutya is megenne. Mondok egy példát. Például az algópirin, ugye? Egy fejfájásra, egy fájdalomcsillapító gyógyszer. Ha kiszórsz egy marék algópirint a kutyák elé, akkor azok meg fogják enni, vagy a macskák elé. Azok nem fogják megenni, megszagolja és arrébb megy, mert semmilyen gusztusos dolog nincs benne. Ennek megfelelően, tehát, hogyha az algópirinbe akár kifejezetten valamilyen sertés tartalmú, vagy nem tudom, valami nagyon nem kóser, most a sertés jutott eszembe, de valami nagyon nem kóser dolog van, például zöld kagyló. Ugye a zöld kagyló, vagy a kagyló az nem kóser, de a tengeri herkentyüket nem szabad enni, csak azokat a halakat, amelyeknek oldalsó úszonyuk van és pikkeljük. Tehát ha kagylóból készült mondjuk egy gyógyszer, valamilyen ilyesmi, vagy kígyóból akár, ha és amennyiben ez nem fogyasztható kutya által, tehát nem, az nem nevezhető ételnek, ha meg nem étel, akkor lehet akár kifejezetten nem kóser alapanyagból származó is. Tehát akkor nem kell, akkor nincs, a kóserság nem játszik szerepet. Az olyan gyógyszerek esetében játszik a kóserság szerepet, amely gyógyszerek például jó íz, vannak ezek a ezek a Nurofen, meg Panadol szirupok, mondjuk például ilyen fájdalomcsillapító, vagy lázcsökkentő szirupok. Most ugye epres ízesítésű, meg narancsos ízesítésű. Most az ilyen esetében felmerülhet a kérdés, hogyha kitöltenék egy tálkába Panadol szirupot a kutya elé, akkor az lehet, hogy megnyalogatná, mert jó az íze. Itt már előfordulhatnak kóstolási problémák. Kedves Dávid azt írja, hogyha minden cetfélés ki van zárva. Igen, minden cetfélés ki van zárva. Nos, tehát, de még egyszer, ha egy termék, ha egy gyógyszer feltétlenül szükséges természetesen az ember egészsége miatt, akkor is, hogyha az explicite disznóból készült, vagy nem tudom, nyúlból, vagy katlóból, tehát bármilyen nem kóstolási dologból, akkor is lehet fogyasztani. Ezek tehát a gyógyszerek. Aztán vannak a táplálék kiegészítők. Most a táplálék kiegészítőket már azért nem nevezhetjük egyértelműen gyógyszernek, azaz nem mondhatjuk azt, hogy az egészségünk érdekében feltétlenül szükségünk van arra bizonyos táplálék kiegészítőkre. Tehát mit tudom én, az ember szed, nem tudom, ezt a zöld kagyló tablettát, amit itt írt a kedves tanulótársunk. Nem tudom, milyen tápanyagokat, vagy milyen ilyen fontos vitaminokat, meg egyébeket tartalmaz a zöldkagyló kapszula, hogyha ez pótolható, ha ez egy olyan dolog, ami pótolható kóser származékból is, akkor feltétlenül kóser származékot kell enni, ha pedig nem, akkor mérlegelni kell, hogy ez mennyire fontos. Ha azért ez nélkülözhető, tehát mit tudom, van mondjuk egy porcerősítő termékem, ami nem tudom, nyúlból készül, csak vagy valami baromságot mondja. És van egy másik porcerősítő termékem, ami meg, nem tudom, növényi alapanyagokból készül, szintetikus összetevőkből készül, akkor természetesen az utóbbi előnyt élvez a másikkal szemben. Például, ami az ilyen olyan táplálék kiegészítőket illeti, mint amiket sportolók használnak, testépítők, mondjuk a fehérjeporok, vagy ilyesmi, ott már a kósársági probléma, mert a fehérjepor, sőt nem is felmerülhet, hanem van is kósársági probléma, és fehérjét számos dologból állítanak elő, van, hogy növényből, tehát gabonából, van, hogy tejből, sőt olyan is van, hogy marhahúsból. És ezeknél a termékeknél kell keresni olyat, amin van kósársági igazolás, vagy ha ez nem megoldható, mert Magyarországon kevés ilyet forgalmaznak, akkor érdemes vegán táplálékjég, vagy fehérjeport tenni, amely azt hiszem borsóból, meg babból, meg ilyesmiből van, és egyébként pont ugyanannyi a fehérje értéke, meg a fehérje, zsír, cukor arány ugyanannyi körülbelül, cirka ugyanannyi, mint a tejsavó fehérjéknek, vagy a gabona fehérjéknek. Oké, valaki azt írta. Azt mondtad, hogy emelgethetsz otthon súlyokat szombaton, mert az nem produktív. Akkor miért van az, hogy egy ortodox maratoni ortodox futónő nem futhat szombaton, mert verseny? Van egy hír jelent meg, egy nagyon helyes amerikai születésű, de Izraelben élő, egyébként 5 gyerekes anyuka, ha jól emlékszem, Rivka Deutschnak hívják, vagy Deutsch Rivkának hívják, és egy fiatal 20-as évei felé végei járó ultraortodox zsidó nő, aki jó eséllyel tekintettel arra, hogy ilyen kiválóan teljesít a hosszú táv futásba, maraton futásba, jó eséllyel bekerülne az izraeli olimpiai csapatba, és a tokiói olimpián képviselhetné a zsidó államot. Most egy ortodox zsidó nőről van szó, és pont olvastam a hírt néhány héttel ezelőtt, hogy ez a bizonyos Deutsch asszony, ez megkereste az olimpiai bizottságot, mert a versenykiírás szerint a maratoni futásnak a dátuma a szombatra van kiírva. És arra kérte a olimpiai bizottságot, hogy változtassák meg a versenynaptárat, annak érdekében, hogy ő is indulni tudjon. És elnézést kérek, és azt akarta elérni, hogy felcseréljék a szombati maratonfutást péntekre volt téve a rövid távfutás, szombatra meg a hosszú távfutás, és akkor azt akarta volna elérni, hogy cseréljék meg a két versenyszámnak a programját. Egyelőre, ha jól tudom, akkor az Olimpiai Bizottság, ha jól emlékszem a cikkre, az Olimpiai Bizottság szóvívője azt mondta, hogy nem fogják megváltoztatni a versenynaptárt, ami csak egy azért furcsa, mert hogy az olimpia volna az a, nem tudom, eszmeiség, szervusz Pataki Tamás, az olimpia volna az az eszmeiség, amely ugye egyesíteni a világot bőrszínre, nemre, vallásra, szexuális beállítottságra tekintet nélkül. Ugye a sport lenne az, ami elvileg egy ilyen kohéziós erőt jelentene. Csak érdekességképpen jegyzem meg, de ez egy privát megjegyzés, politikailag nem is annyira korrekt, hogy szerintem tök érdekes, hogy az olimpia az ilyen nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül egy ilyen kohéziós, vagy egy ilyen amalgáló erő, és szerintem tök érdekes, hogy a versenyszámok külön férfi és női versenyszámok vannak. Ami egyben azt jelenti, hogy persze tudják ők jól, ezek a nagyon politikailag korrekt szakemberek, pontosan tudják jól, hogy férfiak és nők között drasztikus biológiai különbségek vannak, hiszen egy férfi másként teljesít mondjuk súlyemelésben, mint egy nő, vagy futásban, vagy úszásban akár, és ezért nem keverik a versenyszámokat, ezt pontosan tudják, csak közben mondják ezt a ultraliberális, vagy szélső, inkább azt mondanám, hogy szélső liberális dumát, hogy nemek között semmiféle különbség, ami persze nyilvánvaló baromság. Na mindegy, és akkor azt kérdezte ugye az a kedves tanulótársunk, hogy én azt mondtam, hogy a szombaton, egyébként nem a súlyemelést használtam példaként, hanem azt használtam példaként, hogy mondjuk egy 50 kilós, nem tudom, szekrényt szabad-e a nappalim egyik sarkából a másik sarkába cipelnem egész szombaton, miközben ez fizikailag ugye megterhelő, de mivel nem produktív munka, és nem egyike a 39 óra által tiltott, nem esik bele a 39 óra által tiltott munkakategóriába. Jól látom, közben beírta Sándor, hogy a NDK-s 25-et, ugye. Oké, az igaz, ott tényleg eltűntek a nemi különbség. Szóval, és mondtam, hogy ez nem produktív munka, és akkor ebből ezt lehet csinálni szombaton, ellenben például nem tudom felkapcsolni a villanyt, vagy a ceruzához hozzányúlni, azt nem szabad szombaton, pedig hát az ugye mennyivel könnyebb dolog. És akkor azt mondtam, hogy azok tilosak szombaton, nem az, ami fizikailag megterhelő, nem az tilos szombaton, hanem az tilos szombaton, ami beleesik a Tóra által megjelölt munka kategóriába. A 50 kilós szekrénynek a mozgatása az nem esik bele, a ceruzával való írás az beleesik. Most mi a helyzet ez az ortodox futónővel, hogy futni elvileg nem volna tilos szombaton, minden bizonnyal arra gondol a futónő, hogy azért az, hogy valaki részt vegyen egy olimpiai számban, az nem áll meg ott, hogy akkor kimész és teljesíted a számot. Előtte biztos alá kell írni magad, előtte biztos oda kell érkezni az olimpiai stadionba például, vagy oda kell jutni a helyszín szállodából, ami esetleg gyalog nem biztos, hogy megtehető, pláne nem biztos, hogy akar még 10 km gyalogolni, mielőtt lefutja az a maratont. Tehát számos olyan probléma adódik, amit nem tud szombatszegés nélkül megoldani egy maratoni futónő abban az esetben, hogyha indul az olimpián. Tehát hiába maga a futás ténye, az nem feltétlenül számít szombatszegésnek, mert nem számít egyébként annak, a szó mégis, ugye ez egy olimpiai számon való indulás, azért az nem áll meg ott, hogy az ember kisétál a szállodaszobájából a futópályára, és akkor elkezd ott futni. Ott nyilván akkor cipelni kell dolgokat, ott nyilván alá kell írni dolgokat, ott nyilván közterületen kell hozni-vinni, szóval semmi problémás. Úgyhogy ez az egyik oka. A másik oka egyébként, mert ezt nem mondtam korábban, hogy a szombati munkavégzési tilalmak, ugye azok, ahogy korábban említettem, 39 bibliai kategória van, amely, és azok almunkái, amelyek tilosak szombaton, de van egy olyan koncepció, egy olyan vallásjogi koncepció, amit úgy hívunk, hogy a szombat szellemisége. A szombat szellemisége azt jelenti, hogy hétköznapi munkát, olyan munkát, ami kifejezetten hétköznapi stílusú, olyat nem végzünk szombaton. Például, mit tudom én, sőt, egyáltalán semmilyen hétköznapinak számító dolgot nem végzünk szombaton, például nem beszélgetünk hétköznapi dolgokról, nem illik szombaton például üzletről vagy bizniszről beszélgetni, vagy olyan dolgokról, amik nem szombathoz tartoznak. Ugye ez egy szent nap. A szombat egy szent nap, ott minden percnek szentsége van, minden órának szentsége van. Nem kell arra fecsérelni, hogy az ember profán hétköznapi dolgokról fecsegjen, hanem beszéljünk fontos dolgokról, beszéljünk a spirituális dolgokról, beszéljünk olyan dolgokról, amik tényleg számítanak. És még egyszer, nem arról van szó, hogy nem lehet, nem tudom, politikáról beszélgetni, mert persze lehet, de nem biztos, hogy pont a szombat szellemisége ez a leginkább passzol, hogyha az ember politikáról beszél szombaton. Jó, tehát van egy, a futásnak, az, mondjuk a maraton futásnak van egy olyan aspektusa is, hogy hát azért ez nem egy kifejezetten sábáti, nem egy kifejezetten sábáti tevékenység. Nézzük a harmadik kérdést, úgy szólt, miért pont az anyai ágat veszik alapnak ahhoz, hogy kiszámít zsidónak, az apai ág miért nem azonos értékű az anyai vérvonallal, ez főleg az ortodox zsidók vallják, de minek alapján, mivel nem képviselik a teljes zsidóságot, hanem a vallás egy irányzatát. Akkor itt most két kérdés is elhangzott, az egyik az az, hogy miért anyagi ágon számrozik, vagy számít a zsidóság, a másik kérdés az, hogy miért az ortodox álláspontot nevezzük a zsidó álláspontnak. Akkor nézzük a dolgot sorjában. Az, hogy az anyai zsidóság, anyai ág, alapvetően, ha elolvassátok a Tórát, elolvassátok a Bibliát, akkor az fog feltűnni, hogy alapesetben úgy tűnik, hogy a zsidóságban minden patriarchális alapon zajlik, azaz apai ágon. Például, ugye az, hogy ki melyik törzsbe tartozik a Jákob 12 fiának, ugye 12 fia volt, és van 12 törzs. Az, hogy ki milyen törzshez tartozik, ez apai ágon öröklődött. Ma már nem tudjuk, hogy mihez törzshez tartozik, de amikor még tudtuk, meg ma is apai ágon öröklődik, csak nem tudunk róla, de ezek apai ágon öröklődtek. Ugyanúgy például a királyság jellemzően apai ágon öröklődött, bár volt a zsidó történelemben királynő is. Szóval az öröklődés szempontjából például, az öröklés szempontjából jellemzően az apai ágú leszármazott az irányító. Egy kivétel van, és ez pedig a származás, ami igazán fontos, a pedigré. A pedigré az anyagi alap, anyai vérvonalon megy. Ugye a Tórában erre látunk utalást. Egy alkalommal a Tóra, Mózes 4. könyvben van egy történet, amikor az Egyiptomból kivándorolt zsidó népben egy olyan ember, akinek az apja egyiptomi volt, és az anyja zsidó volt, egy olyan ember elkezdte káromolni Istent, és aztán a rabbinikus bíróság halálra ítélte. Ugye ebből a történetből azt is látjuk, hogy a vallási bíróságnak csak akkor volt joga halálra ítélni ezt a férfit, hogyha zsidó. A nem zsidók fölött nincs joga a rabbinikus bíróságnak. Tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy a zsidó nőtől származó férfi, akinek egyébként egyiptomi volt az apja, akkor a zsidónak számított. Tehát, hogy van akkor Tórában erre való utalás is, de hát a rövid válasz azért erre mégiscsak az, és egyébként ez vita a Talmudban. Hogy honnan származik hogy honnan öröklődik a zsidóság. De a bevett gyakorlat az az, hogy anyai ágon, és ennek az oka az az, hogy az anya a biztos. Ugye ez nem kell magyarázni, hogy miért az anya az egyértelmű. Voltak olyan időszakok a zsidó történelemben, amikor az elnyomó hatalmak, legyenek azok görögök vagy rómaiak, megerőszakolták a zsidó nőket, sokszor teherbe is ejtették a zsidó nőket. Akkor mit lehet csinálni az ilyen gyerekekkel? És ezért a zsidóság anyai ágon származik. Ugye is egyébként, köszönöm, Villő, mi meg a nagy tisztelőd vagyunk neked. Úgyhogy mármint te nagy tisztelőd vagyunk. Szóval csak egy mellékes, vagy egy zárójeles megjegyzés, ugye van a vallási jogban egy olyan kategória, amit úgy hívnak, hogy mamzer. A mamzer az azt jelenti, hogy fattyú, ez egy házasságon kívül született gyerek, és ebben a mámzerek kérdésében erről majd egyszer talán érdemes részletesen beszélni. A mámzerek kérdésében is különösen fontos, hogy az anya számítson, és ne pedig az édesapa. Az, hogy miért az ortodox irány a jellemző, és az ortodox zsidó álláspont, hogy a reform zsidók sokszor apai oldalon is elfogadják a zsidóságot, hát kérem szépen, a reform zsidók 100 éve vannak. Tehát ha a hagyományt eredetileg vissza akarjuk vezetni Mózestől, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez nem olyan nagyon meglepő, hogyha az autentikus forráshoz hol fordulunk, hogy mi a bevett és mi a helyes. Az, hogy voltak később olyanok, akik meg akarták reformálni a vallási törvényeket, csak hát ugye azokat a vallási törvényeket akarták megreformálni, amiket Isten maga adott Mózesnek. Anélkül akarták megreformálni, hogy Isten még egyszer szólt volna. De nem fog szólni még egyszer, mert a hitünk egyik alapelve az, hogy a Tóra nem fog megváltozni soha. Isten, amit mondott, az úgy van. Nem változtatja meg az ígéretét, nem változtatja meg a szavát. Oké. Okay. Ha bárkinek valami kérdése van, akkor kérem, küldje el privát üzenetben, itt ezen a Facebook oldalon, és akkor a Lekvárizsen Facebook oldalon, és akkor örömmel válaszolok rá természetesen. Oké. Okay. Tegnap arról beszéltünk röviden, vagy hosszan, azt már nem tudom. Tegnap arról beszéltünk hosszabban, hogy minden olyan vita, minden olyan disputa, amely az ég érdemében van, azaz minden olyan vita, amely konstruktív is, előre viszi az örökké valóságot, az a vita előre viszi az örökké valóságot, az a vita szofolítkájem, az a vita az ténylegesen megáll, viszont az a vita, ami destruktív, az hátráltatja az örökké valóságot. Ugye arról beszéltünk, hogy nem a vitával van alapvetően gond. A vita az egy fontos dolog, és a vita, a társalgás, a párbeszéd, az tipikusan olyan dolog, ami előre viszi a világot. Ugye az ideák, az ötletek és az eszmék ütköztetése, a vélemények ütköztetése az alapvető kincse az emberiségnek. Minden komoly gondolat, minden valamire való gondolat az eszméknek és véleményeknek az ütköztetéséből származott. Ugyanis, hogyha az ember nem beszél mással, ha az ember csak saját magával beszél, akkor nem fogja megismerni az ellenérveket. Te saját magadat nagyon könnyen meggyőzöd dolgokról, de vannak olyan dolgok, ami neked eszedbe se jutottak. És mikor kialakítasz egy álláspontot, akkor érdemes megismerni mások véleményét ugyanarról a dologról, mert előfordulhat, hogy olyas valamit mondanak, amire te nem is gondoltál, mikor kialakítottad az álláspontodat. Ennek megfelelően a te álláspontod nem biztos, hogy helyén való lesz. Ezért érdemes, hogy amikor az ember általában van mitől valami üzleti ötletet, vagy van valami vállalkozás ötletet, vagy valami hasonló, érdemes ezt megbeszélni emberekkel. De hát az emberi természet ilyen, hogy ezt megbeszéljük a feleségünkkel, a férjünkkel, megbeszéljük a szüleinkkel, vagy a gyerekeinkkel, megbeszéljük a barátainkkal, a rokonainkkal, ezeket átbeszéljük, megbeszéljük a mesterünkkel, spirituális mentorunkkal, rabbinkkal, papunkkal, mit tudom én. Nem feltétlenül azért, nem is feltétlenül azért, hogy mások véleményét is meghallgassuk, és más nézőpontot is megismerjünk, hanem egyszerűen azért, mert amikor elmondasz valamit valaki másnak, amikor artikulálod a gondolatokat, akkor észre fogod venni, hogy mennyivel másként hangzik, amikor kijön valami a szádon, mint amikor még csak bent van a fejedben, gondolati szinte. Hányszor van olyan, hogy az ember mondani akar valamit, és mire kimondja, tudja, hogy butaság, amit mond. Mikor kimondja, akkor akül eszébe, hogy mekkora ostobaságot mondtam. És amikor mondtad, akkor ez eszedbe se, amikor mielőtt mondtad, akkor eszedbe se azt gondolod, hogy a legjobb ötletet fogod most mondani. A legjobb elgondolást fogod most mondani. Csak ugye amikor a gondolatok még az ember fejében vannak, és nem változnak beszéddé, akkor még nagyon nehezen kézzelfoghatók, nagyon illékonyak, nagyon szerteágazók. És akkor kezd konkretizálódni egy gondolat, amikor beszéddé válik, amikor kimondom a számmal. Amikor kimondom a számmal, sokszor az ember beszéd, akkor jut eszébe, és akkor érzi igazából, hogy hogyan kell valamilyen gondolatot kifejteni, amikor kimondja. A zsidó filozófiában, a rabbinikus filozófiában három lépcsője van annak, hogy az ember miként kontaktál, vagy miként lép kapcsolatba a külvilággal. Az első lépcső, ez a gondolat szintje. Úgy hívják héberül machshava. A gondolat szintje. Ugye a gondolat szintjén az ember képzelőereje végtelen, kvázi végtelen, majdnem végtelen, nem végtelen egyébként, de nagyon szerteágazó. Mikor egy gondolat van a fejedben, akkor az még nagyon-nagyon sok minden lehet. A következő lépés, mindjárt elmagyarázom részletesen, mindjárt mondok egy példát. A gondolat után jön a beszéd, amikor beszélsz, amikor kimondasz valamit, akkor már a gondolatod, az, amit gondoltál, az már limitálva van, az már be van szűkítve. Hiszen ha szavakba kell egy gondolatot önteni, az már eleve egy limitálás. Az már eleve egy szűkítése a szerteágazó gondolatnak. Az, hogy neked szabadba kell önteni, ugye mondok egy példát, ha valamit érzel valamit, ha azt neked el kell magyaráznod, hogy mit érzel, már maga az sokkal jobban szűkíti, sokkal jobban behatárolja, más szóval sokkal jobban konkretizálja a problémát, azt a fájdalmat, amit van, ne adj Isten. Gondolat, beszéd és a cselekedet a harmadik szint. A cselekedet pedig, az még a beszédnél is jobban limitál. Van a gondolat, ami szinte végtelen, nem végtelen, de szinte végtelen. Van a gondolat, ami szinte végtelen, azt, amikor kimondod, akkor az limitálódik, vagy határok közé lesz szabva, és emiatt konkretizálódik, és a beszédet követő cselekedet pedig még jobban konkretizál, és még a beszédhez képest is limitálódik, jobban határok közé van szabva. Mondok egy példát. Kitalálod, hogy házat akarsz építeni. Kitalálod mondjuk, hogy házat akarsz építeni, és a fejedben van egy gondolat, hogy milyen házat szeretnél. Jó, van egy gondolat, milyen házat szeretnél. Ez a gondolat, ez nagyon szerteágazó, ez a gondolat nagyon gazdag, nagyon nem feltétlenül konkrét. Mire gondolok? Az a ház, ami a gondolatodban épül, nem gondoltál bele, hogy fog kinézni minden sarok, hol lesz minden villanykapcsoló, hol lesz minden konnektor, hol lesz minden radiátor, vagy milyen fűtés, hogy lesznek az ablakok pontosan, de van a fejedben egy gondolat. Egy nagyon általános, egy nagyon, az is lehet, hogy részletgazdag, de mégis nagyon általános gondolat. Aztán, hogyha amikor ezt kimondod, hogy milyen házat szeretnél, milyen házat tervezel építeni, notabene nem csak kimondod, hanem papírra is veted, le is rajzolod, az már limitálja azt a korábban szerteágazó gondolatot, ami a fejedben volt. Majd pedig, amikor cselekvés szintjére megy, tehát a gondolat beszéd után a cselekvés szintje következik, hogy amikor a tényleges házat megépíted, az már viszont nagyon konkrét. Az már igazán konkrét. Egyre jobban, ahogy megyünk lefelé a gondolat, beszéd és a cselekedet szintjei között, gondolat után a beszéd után a cselekedet szintjei között, egyre jobban konkretizálódnak a dolgok. Egyre inkább testet öltenek a dolgok, és egyre kevésbé megfoghatatlanok. Egyre inkább kézzel tapinthatók, ténylegesen fizikailag kézzel tapinthatók. Úgyhogy hogy kerültünk ide, amikor beszélsz valakivel, amikor vitatkozol valakivel, akkor a szerteágazó gondolatod, ami nem elég, nem biztos, hogy ugyanolyan részletgazdag, mint amikor kimondod, vagy túlságosan részletgazdag, nem elég konkrét, amikor kimondod, akkor a szerteágazó gondolat határok közé lesz szabva azok által, a szavak által, amivel kifejezed, hogy mit gondolsz. És hogyha jól beszéled az adott nyelvet, és jó sok szót ismersz, és gazdag a szókincsed, akkor előfordulhat, hogy akkor valószínűleg nagyon cizelláltan tudod kimondani, nagyon cizelláltan, nagyon precízen tudod szavakba önteni azt, amit gondolsz. Ha pedig kevésbé gazdag a szókincsed, akkor egy nagyon leegyszerűsített, egy nagyon lecsupaszított verzióját fogod tudni csak elmondani annak, amit gondolsz. De bárhogy is legyen, minden vita, ami ugye vita, az ugye, ahogy mondtam, előre viszi a világot, a vitának, minden vitának és minden disputának konstruktívnak kell lennie. A másik fontos szabály a konstruktivitás mellett az a kölcsönös tisztelet. A kölcsönös tisztelet a tisztelet másnak a véleménye iránt. A tisztelet az tipikusan egy olyan dolog, ami ellentétes irányba hat. Az azt jelenti, hogy téged akkor fognak tisztelni, ha te is tisztelsz másokat. Ha te nem tisztelsz másokat, akkor téged se fognak tisztelni. A tiszteletet nem lehet megkövetelni. A tisztelet az nem egy olyan dolog, amit az ember asztalra csap, és azt mondja, mostantól tiszteljetek! Ugye a diktátorok csinálnak ilyesmit. Na igen, csak az a tisztelet, ami úgy tűnik, hogy tisztelik, az valójában nem egy tisztelet, az nem egy szívből jövő tisztelet. Hát megjátszák magukat az emberek, nem akarnak a villamos székbe kerülni, vagy a kivégző osztag elé. De valójában nem tisztelik. Pont a... Nem olyan régen hallgattam, van egy nagyon híres, azt hiszem elég híres izraeli filozóf, történész, filozófus professzor, úgy hívják, hogy Yuval Harari, nem egy vallásos pasi, messze nem az, sőt kifejezetten ateista, de vannak érdekes gondolata, és ő sokat foglalkozik jövőkutatással, és sokat foglalkozik azzal a tudomány ággal, hogy hova fog fejlődni a technológia. Ezek a gondolatok, hogy hova fog tovább fejlődni a tudomány, vagy hova fog a tudomány tovább fejlődni, és vannak különböző elképzelései, hogy milyen irányba fog fejlődni a tudomány, többek között az orvoslás technológia, vagy az orvosi technológia fejlődése, ugye fantasztikus dolgokat vetít előre. Ugyanis ha például, ha van a kezeden, mondjuk ma vannak ezek az okosórák, mint amilyen az én kezemen is van, egy ilyen okosórád, ugye 120 év múlva, vagy 10 év múlva, 10 év múlva lehet, hogy lesz a kezeden olyan okosóra, ami nem csak a szívverésedet tudja mérni, hanem esetleg a vérnyomásodat is, vagy nem csak esetleg a vérnyomásodat, hanem a vérképedet is tudja nézni, vagy valami hasonló. Ami azt jelenti, hogy rengeteg információ van arról, tehát ugye ma, mint elmész egy nagy generál kivizsgálásra, mondjuk nem tudom, 2-3 évente, akkor 2-3 évente kapunk egy fényképet, kvázi egy snapshotot, egy pillanatképet az adott pillanatban beli állapotodról, vagy állapotunkról. Na most képzeljük el, hogy ha van egy masina, van egy szerkezet, ami minden másodpercben készít egy lenyomatot az adott pillanatban lévő állapotunkról. A betegségeket sokkal korábban meg lehet előzni, sokkal könny. Azonnal látjuk, hogyha valami rossz kialakulóban van. Ugye? És Harari azon elmélkedett, hogy a mai technológiával az emberek, ugye azt már ma is látjuk, ugyan még relatíve primitív módon, de azt is látjuk, hogy hogyan ismerik meg például ezek a social media, ezek a közösségi média oldalak, hogyan ismerik meg az emberek viselkedését, ugye? Hogy milyen reklámok, olyan reklámokat dobnak fel, amelyek affinisak ahhoz a te érdeklődési körödhez affinisak. Most képzeld el, hogyha a technológiában például ki tudnák mutatni, hogy ugye ma például, nem tudom, elmész Észak-Koreába, ne adj Isten, ha ilyenetől adnád a fejedet, hogy elmész Fenyánba, elmész Észak-Koreába, és ott van ennek a szerencsétlen szemét diktátornak a szobra, és neked ott meg kell hajolnod a szobra előtt, ugye a Kim Jong-unnak a szobra előtt, vagy Kim Jong-ilnek az apjának a szobra előtt. Mondjuk meg kell hajolnod. Na de mi van akkor, ha létezne olyan technológia, ugye akkor jó, meghajolsz, akkor nem bántanak a rendőrök. Na de mi van akkor, hogyha ne adj Isten, létezne egy olyan technológia, ami nem csak azt nézni, hogy lehajoltál-e, hanem azt nézni, hogy mit gondoltál, miközben lehajoltál. Belelátna a fejedbe. Mit tudom én, mondjuk egy ilyen okos órával, vagy valamilyen csippel, ami beléd van ültetve, figyelik, hogy hogyan megy fel a pulzusod. Vagy hogyan kezdesz el izzadni, ugye azok, hogy hogyan izzadsz, vagy a pulzusok, azok az nagyon sok mindent elárul az emberre. Hogyha elkezd ideges lenni, hogyha elkezd mérges lenni, felmegy a pulzusa, nedvesed, izzad a tenyere, vagy ilyesmi. Most, hogyha van valami masina, amivel néznék az ilyesmét, ne adj Isten, hogy meghajoltál ugyan a Kim Jong-un szobra előtt, de közben a pokolba kívántad, és jól felidegesítetted magad, és akkor elvinne téged az észak-koreai titkos rendőrség. Ez borzasztó lenne. Ez borzasztó. Borzasztóan veszélyes. Borzasztóan veszélyes, hogyha az embernek a gondolataiba látnak. Már így is elég veszélyes az, hogy a Facebookon, meg a Instagramon, meg az egyéb más oldalakon pontosan látják, hogy milyen érdeklődési köröd van. És mindent tudnak rólad. És ráadásul saját akaratodból adod meg nekik ezeket az információkat, mert te használod ezeket a felületeket. Ha nem használod őket, akkor nem tudnának rólad ennyi mindent. Oké. És kezdjük el a 18-as misnát, 5. fejezet 18-as misnája, és legalább egy gondolatot beszéljünk a 18-as misnáról. Azt mondja a 18-as misna, Kolhame zakeet harabin, ein het ba al yado, va kolhame hateet harabin, ein ma spikin biado lászot csuvá. Ha valaki a tömegeket jó emberekké teszi, ha valaki több embert, vagy a tömegeket az azt jelenti, hogy több embert, számos embert jó emberekké tesz, akkor a azaz cádikok, vagy igaz emberek, ugye például lebeszél őket a bűnözésről, és megreformálja, ez divatos szó, megreformálja a viselkedésüket, hogy egy Istenhez, Istennek tetsző életet éljen, egy bibliai, tórai értékeken alapuló életet éljen, akkor azt mondja Misna, hogy én hetbáléjadó, akkor a teremtő ezt megjutalmazza azzal, hogy te magad, ha ilyen ember vagy, akkor te magad nem fogsz a bűn markába jutni. Isten figyeli azokat az embereket, akik jót tesznek másokkal, és jót tesznek mások érdekében, és Isten ezt megjutalmazza azzal, hogy te magad nem fogsz a bűn kezébe jutni. Ezzel szemben, kolame hátime tarabim, mindenki, aki másokat bűnbe visz, én más pékimből jádó elszocsúvá, annak nem fogják megadni az égből annak a lehetőségét, hogy megbánja bűneit. Nincsen annál ugyanis nagyobb, nincsen annál rosszabb dolog, mint amikor az ember nem. Az ember maga bűnözik, az a te saját, hogy szokták mondani, te egyéni problémád, ezt szokták mondani, ugye? Ha te magad bűnözöl, az a te egyéni problémád. Azok a saját életeddel játszol, a saját üdvösségeddel játszol, az a te ügyed. Az csak rá tartozik meg a teremtőre. Meg persze azokra az emberekre, akikkel szemben bűnöztél. De ennél van egy sokkal rosszabb dolog, mert ez is elég rosszul hangzik, de ennél van még egy rosszabb dolog, az pedig az, hogyha másokat bűnbe viszel. Ha másokat bűnbe viszel, az komoly probléma. Holnap este innen fogjuk folytatni, kedves barátaim. Imárom majd holnap este Budapestről. Innen fogjuk folytatni, és akkor részletesen átbeszéljük ezt a kérdéskört. Ha van kérdésetek, szeretettel várom, így a message üzenetben, itt a Facebook oldalon. További szép estét kívánok mindenkinek. Isten áldjon, holnap este 8-kor találkozunk. Sziasztok!